Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, helyünket elfoglalva, a 209. énekünket lapozzuk föl. 205-ös énekünket, és ennek énekeljük az első 9 versét. Ne szállj perbe én velem, ó én édes Istenem!
Mert meg nem igazul,
bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük néked, hogy hozzád fordulhatunk. Kérünk, hogy szent lelked által munkálkodj most a szívünkbe, hogy megértsük a te ígédet, hogy átjárhasson bennünket, megítélhessen, de meg is tisztíthasson, és felkészíthessen bennünket az úrvacsorára és erre az ünnepre, aminek a küszöbén állunk, pünkösd ünnepére. Kérünk téged arra, hogy bocsásd meg most is mindazokat a bűneinket, amikkel ma megszomorítottunk. Szükségünk van a te kegyelmedre úgy, hogy énekeltük, és olyan jó tudnunk, hogy irgalmas vagy, te magad haltál meg azért, hogy bocsánatot kaphassunk tőled. Drága árat fizettél, hogy ne terhelhessenek bennünket a bűneink, hogy ne sodorjanak minket veszedelembe itt a földön, és aztán örök halálba is. Köszönjük néked a kegyelmedet, szeretetedet, a megváltásodat. Köszönjük, hogy ma is úgy jöhetünk eléd, mint akik erre rászorultnak, látjuk magunkat és érezzük magunkat. Jöhetünk most is koldusokként hozzád, és így kérhetünk, hogy tisztogassál meg bennünket, és készíts az ünnepre, hogy valóban nagy örömmel, nagy békességgel tudjunk részesülni az ígében, részesülni a szent jegyekben, és az ünnepről megerősödve, örömmel, hálával a te dicsőítéseddel eltelve tudjunk majd újra visszatérni a hétköznapi élet forgatagába. Kérünk, hogy áld meg bennünket ezen az estén is, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a zsidókhoz írt levélből olvassuk. A zsidókhoz írt levél harmadik részéből, a hetedik verstől olvasom, és utána olvasom a negyedik rész végéig. Tehát a harmadik rész hetedik versétől. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján, a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Azért megharagudtam arra a nemzetségre, és azt mondtam, mindig tévelyegnek szívükben, ők pedig nem ösmerték meg az én útaimat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Vigyázzatok, testvéreim, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymást minden nap, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalátsága által. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. E mondás szerint, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által? Kikre haragudott volt meg 40 esztendeig? Avagy nem azokrai, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem ha az engedetleneknek. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban lévőnek ne találtassék. Mert nékünk is hirdetetett az evangélium, miképpen azoknak. De nem használt nekik a hallott beszéd, mivel hogy nem párosították hittel azok, akik hallották. Mert mi hívők, bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondta. Amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Jól lehet, munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte, mert valahol a hetedik napról ekképpen szólt, és megnyugovék Isten a hetedik napon minden ő cselekedeteitől. És ugyanakkor ismét nem mennek be az én nyugodalmamba. Mivel hogy annak okáért áll az, hogy némelyek bementek abba, és akiknek először hirdetett az evangélium nem mentek be engedetlenség miatt, ismét határoz egy napot, ma, szólván Dávid által annyi idő múltán, amint előbb mondva volt, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mert ha őket Józsué nyugodalomba helyezte volna, nem szólottak volna azok után más napról. Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének.
Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, miképpen az Isten is a magáéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szíveknek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait, és nincs oly teremtmény, mely nyilvánvaló ne volna előtte, sőt, mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Lévén annak okáé nagy főpapunk, ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi trónjához, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Kedves testvérek, a múlt hét csütörtökén ültük Jézusunk mennybe menetelének emlékünnepét. Akik itt voltak, hallhatták, hogy Jézus mennybe menetele történeti esemény. Megvizsgáltuk, hogy a mennybe ment Krisztus milyen szolgálatot végez most a szövetséges népéért. Mert hogy aktív királyként uralkodik, prófétaként vezeti a népét az ő igéjével, és főpapként közben jár népéért az atyánál. Azt ígértem, hogy ezen a pünkösdi előkészítő istentiszteleteken Jézus főpapi szolgálatára figyelünk, és azzal kapcsolatban elmondok még néhány dolgot a zsidókhoz írt levél alapján, és akkor ezt az ígéretemet szeretném is valahogyan betartani. A zsidókhoz írt levélről Dióhéjban azért hadd mondjam el, hogy zsidóknak íródott, de nem a Jézusban nem hívő zsidóknak, hanem a Jézusban hívő zsidóknak íródott. Azoknak a zsidóknak íródott, akik Jézust Krisztusnak tartották, Messiásnak tartották, és hittek benne, és követték őt. Tehát zsidó keresztjéneknek nevezzük őket. Ezek a zsidó keresztjének a levél címzetjei bátran vallást is tettek a názáreti Jézusba vetett hitükről, és vállalták ezt a többi zsidók előtt, vagy zsidók között. Egymással is közösséget vállaltak, és testvéri közösségben voltak, ahogy látszik az apostolok cselekedeteiből, de a zsidó ebből a levélből is. És azt is tudjuk ebből a levélből is, meg máshonnan is, hogy a Jézusba vetett hitük miatt a Jézusban nem hívő zsidóktól súlyos üldöztetésben részesültek. Ez az üldöztetés, ez a lelki, fizikai nyomás, amit rájuk helyeztek a Jézusban nem hívő zsidó emberek, ezeket a zsidó keresztjéneket eléggé megrendítette, és ezek a testi-lelki bántások, ezek magukba hordozták azt a kísértést, hogy a keresztény hitüket, a Krisztusba vetett hitüket ők is elhagyják. És befejezik ezt az utat, és nem követik tovább az Úr Jézusnak az akaratát, és visszatérnek tulajdonképpen a zsidó hitbe, a judaizmusba. Ez a veszély megkísértette őket, ez ebből a levélből látszik, sőt ebből a mostani szakaszból, amit felolvastam, ahol is a zsidókhoz írt levél szerzője, akit Pál apostolként szoktak azonosítani, de ez nem biztos, de tulajdonképpen a Szentlélek írta. Szóval a Szentlélek valaki által figyelmezteti ezeket a zsidó keresztjéneket, hogy nehogy úgy járjanak, mint azok a zsidó elődeik, akik annak idején kijöttek Egyiptomból, de nem mehettek be az ígéret földjére, mert föladták az Isten szavába vetett hitüket. És ezért Isten, amikor odaértek a határhoz, és arról volt szó, hogy be tudnának menni, el tudnák foglalni, akkor a kémek jelentései alapján ugye a zsidók úgy döntöttek, hogy ők már pedig nem mennek sehova, mert ők inkább visszavágynak Egyiptomba. Hát nem is mentek be. Emlékeztek erre a történetre, vagy akik ismerik a Bibliát, tudhatják, hogy következett a 40 éves pusztai vándorlás, aminek során ez a generáció, gyakorlatilag ez a hitetlen generáció a pusztában elhullott, meghaltak a csontjaik, ott porlattak szét valahol. Volt kivétel, Káleb, meg Józsué családjaiktól talán, de nem sokan az első generációból, akik átélték az Isten erejét, hatalmát, a nagy exodust, a nagy szabadulást, azok közül nem sokan jutottak be aztán az ígéret földjére, csak az utódaik mehettek már be oda. Szóval figyelmezteti a Szentlélek a zsidó keresztjéneket, hogy ti, akik hisztek Jézusban, elindultatok az ő követésére, engedelmeskedtek neki, és megnyertétek az üdvösség ígéretét, vigyázzatok, hogy megmaradjatok ebbe a dologban, nehogy meghátráljatok a különböző ellencsapások, nehézségek, testi, lelki üldöztetések miatt. Már itt ugye érezzük azt a dolgot, ami a zsidókhoz írt levelet teljes mértékben áthatja. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy az árnyék és a valóság. Az egész zsidókhoz írt levél arról beszél, hogy ami a zsidókkal annak idején történt, az csak, nem csak, de mégis csak egy árnyék. Mert a valóság az a Krisztusban hívő emberekkel van. Azt ábrázolta ki az, ami a Krisztusban való hívőkkel történik, vagy történhet. De nem csak velük történhet, hanem magát, Jézust is fölemeli a zsidókhoz írt levél, teljes mértékben fölmagasztja, és rámutat arra, hogy minden, ami az Ószövetségben a zsidóknál volt, mindaz Jézusnak az árnyéka. Ezért nem szeretik egyébként sokan a zsidókhoz írt levelet, mert azt érzékelik belőle, hogy a zsidóságnak a szerepét leértékeli. És fölemeli Jézust, illetve a Jézusban hívő egyháznak a valóságát. Már pedig valóban erről volt szó, akik zsidók lévén Jézusban hittek, azoknak választani kellett, hogy templom vagy Jézus, szabbat vagy Jézus, áldozatok a templomba vagy Jézus, papság vagy Jézus. Zsidók maradunk, vagy belépünk az Isten népébe, amelyik a Krisztus követőinek a tábora, és meg is maradunk benne. Szóval itt nem és, meg egyéb ilyen opciók voltak, hanem vagy-vagy. Vagy-vagy. Lényeg, hogy ezek a zsidók, akiknek címződött ez a levél, ezek olyanok voltak, akik megértették ezt a dolgot, és Jézusban hittek, és elindultak a követésére. De hát kaptak is ezért az orrukra, és fönnállt a veszélye, hogy meghátrálnak, feladják a hitet. Na most ezeket figyelmezteti tehát a zsidókhoz írt levél által a Szentlélek ebbe a szakaszba. Azzal kezdődik, hogy most már kicsit oda is menjünk, amit felolvastam, vagy elolvastunk, ugye, hogy Isten nyugodalmára rámutat. Isten nyugodalmáról kezd beszélni a Szentlélek. Azt mondja, hogy amikor Isten befejezte a teremtést, akkor utána a hetedik napon megnyugodott. Ugye olvassuk magába az írásba is, és úgymond bement az ő nyugodalmába. 6 napig munkálkodott, aztán félretette a cselekvést, minden kész volt, semmi hiány nem volt, nem volt több tennivaló, bement az ő nyugodalmába, abba hagyta a cselekvést, megnyugodott. Nagyon fontos dolog, hogy Isten úgy rendelkezett, később, hogy a népe tagjai, a zsidó nép tagjai, minden sabbatkor megérezhessenek valamit az ő nyugodalmából, bemehessenek az ő nyugodalmába. Ugye a sabbat az a nyugodalom, azt jelenti. Tegyék félre minden dolgukat, ugye ott van a 10 parancsolatban, ők is ne csináljanak semmit, és Istennel találkozzanak az ő nyugodalmába, ők is nyugodjanak meg, találjanak megnyugvást Istenben, Istennél. De nem csak a sabbatot rendelte Isten, hanem úgy jön elő a zsidóknál az ígéret földje is, mint az Isten nyugodalma. Elindulunk az egyiptomi rabságból, és megyünk át a pusztán, Mózes vezetésével, hol megyünk az ígéret földjére, ahol, ami Istennek a földje, ahol, amit ha elfoglalunk, akkor bemegyünk az ő nyugodalmába. A Kánaán, a tejjel, mézzel folyó föld, az is az Isten nyugodalma, békessége. Gondoljuk, hogy ahogy a sabbatkor bemehettek a zsidók az Isten nyugodalmába, az ígéret földjére bemenve is bemehettek az ő nyugodalmába, Isten nyugodalmába. De testvérek, az a megdöbbentő dolog, hogy a sabbat is, meg az ígéret földje is csak árnyékok. Csak árnyékok. Nem a valóság. Az árnyék. Mégpedig az örök üdvösségnek az árnyékai. Az Isten nyugodalma, az nem jelent más, mondja a zsidókhoz írt levél, mint az örökké tartó üdvösséget. Amiről Ézsaiás beszél, amikor azt mondja, hogy megvan az a, vagy eljön az az idő, amikor az ő népe a nyugalomnak a helyére fog bejutni, és megnyugszanak. Lesz az igazság műve békesség, az igazság műve nyugalom, mondja a próféta, és népem ott fog majd nyugodni a békesség sátraiban. Ez az üdvösségről beszél. Az üdvösségről beszél, mert akkor, amikor ezt hallották a zsidók, akkor már ott laktak az ígéret földjén. És a 95. Zsoltárban is, mondja itt a zsidókhoz írt levél írója, felszólítja Dávid a népet, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mint az elkeseredéskor, mert akik megkeményítették a szívüket, nem tudtak bejönni ide az ígéret földjére, kimaradtak. De ma is ugyanúgy ne keményítsétek meg a szíveteket, mondja Dávid az ő generációnak, mert akkor nem fogunk mi se bejutni a nyugalom helyére. Elvileg ők már ott voltak, mert az ígéret földjén voltak, de Dávid is látta, hogy nem ez a nyugalom, az Isten nyugodalma. A nyugodalom majd jön. Az üdvösség, az új ég és az új föld, majd eljön. És ha ma megkeményítitek a szíveteket, mondja a zsidóknak, nem fogtok oda bemenni. Most még csak az árnyékba vagyunk, itt vagyunk az ígéret földjén, de ez nem az Isten nyugodalma még, majd ott az lesz. Lesz egy nagy nap, testvérek, ez az egész Ószövetséget is áthatja, de aztán az Új Szövetségből is ugye kiragyog, amikor az egész teremtett világ valami döbbenetes módon bejut az Isten nyugodalmába, és lesz egy nagy fellélegzés, hogy így mondjam, amikor minden diszonancia feloldódik, amikor minden démon eltűnik, amikor minden békétlenség elcsöndesül, és csak tejjel és mézzel fog folyni a föld, és minden tökéletes harmóniában lesz, és az emberek ott lesznek Isten jelenlétében, az Istennek a nyugodalmába és a békességébe. Ez a nyugodalom, mondja a Szentlélek, itt a zsidó, ez már megvan, csak még nem látjuk. Isten már bement a maga nyugodalmába, mi még nem, de majd mi is bemegyünk utána. Valamit megérezhettek a zsidók a sabbatnapon, meg amikor bementek az ígéret föl, akkor is valamit érezhettek ebből, de még ők se voltak ott. Hát nagyon fontos dolog ez, testvérek, nekünk is, mert ugye azt mondja itt a Szentlélek, hogy nekünk is megvan, nekünk. Megvan az Isten nyugodalmába való bemenetel ígérete. Mi is megkaptuk, mondja a zsidó keresztjéneknek, mi is megkaptuk ugyanazt az ígéretet, hogy be fogunk menni az Isten nyugodalmába. Az már megvan, be fogunk oda egyszer menni. Csak vigyázzatok, mondja neki, nehogy kimaradjatok belőle. Azáltal, hogy föladjátok a hitet és az engedelmességet a külvilágnak a nyomására. Valójában, testvérek, ugye mind a mai napig érvényes, ez nem csak a zsidó keresztjénekre, hanem ránk is, pogány keresztjénekre, hogy nekünk is megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, megvan, itt mondja a negyedik rész első versében, megvan ez az ígéret, örüljünk neki. Jézus visszajön, új eget és új földet teremt. Ott lesz az az Istennek a nyugodalma, ez a harmónia, a tökéletes békesség birodalma. Megvan az ígéretünk, hogy be fogunk oda menni. És testvérek, vágyunk mi oda? Erre gondoltam itt, amikor ide jutottam, hogy vágyunk mi oda? Én szerintem mindenki vágyik, testvérek. Vágyik. Vágyik mindenki valami nagy-nagy megnyugvásra. Az az igazság, hogy mászkálunk ugye ide-oda a világba, és keressük a csendet, jobb esetben. Keressük a természetben, valahol rátalálhatnánk a nyugalomra, az erdőbe, a kertbe, a hegycsúcsokon. Valahol valami eldugott hely, valami tó mellett. Vagy keressük a nyugalmat a zenében, a zene mélységeiben. Megnyugodni. Valami olyan helyet találni, ahol a bűn nem uralkodik, ahol nincs ott a sátán kísértése, ahol nincs elbukás, ahol nincs istentelenség, önzés, hatalomélység, kegyetlenség, erőszak, feszültség. Az az igazság, testvérek, hogy vágyunk erre a nyugalomra, tulajdonképpen az Isten nyugodalmára vágyunk, erre a békességre. És az, hogy ezt a vágyat magunkba hordozzuk, jelzi azt, hogy mi kik vagyunk. Mi Ádám és Éva utódai vagyunk. Ádám és Évát oda teremtette Isten a vele való közösségbe, ugye az Édenbe. Ott nekik nyugodalmuk volt. Mikor lett az ember nyugtalan? Amikor föllázadt az Úr ellen. Így van. Onnantól kezdve az ember nyugtalan. Nyugtalanok vagyunk, békétlenek vagyunk, és keressük mindenhol itt a földi világba a megnyugvást, megyünk ide-oda, fizetünk nem tudom mennyi pénzt, hogy megtaláljuk, rászánunk időt, energiát, mert majd ott megnyugszunk, azt oda megyünk, ott se fogunk megnyugodni. Mert nem itt van, hanem benne van, és nála van a végső nyugalom helye. Az Isten nyugodalmába kellene végre bemenni. Mert itt a földön ez a nyugvás, ez a béke, ez egy utópia. Ez itt nincs. Itt a mi kis bezárt, szekularizált világunkban nincs. Az ő benne van, a természet fölöttiben, Istennél van. És ezt látták már testvérek, mindenki látta. Látta már Mózes, látták az ősatyák, mindenki, Dávid is látta, mindenki látta. És látták, Jézus is látta, a keresztények is látták. Mindenki tudta, hogy itt a földön nincs maradandó városunk, itt nincs békesség. A nyugalom ott van, amikor bemegyünk majd a végén, az Isten nyugodalmába. Mi, akik hiszünk, csak vigyázzatok, mondja, hogy higgyetek is, és ebben megmaradjatok, mert különben kimaradtok belőle, hiába vágytok utána. És marad az örök nyugtalanság. A pokolt ennek az igének a fényében úgy tudjuk leírni, mint az örök feszültség, az örök nyugtalanság, az örök békétlenség helye. Ahol nincs jelen az Isten nyugodalma, és nem is lesz soha jelen. Az idegesség emészt el majd mindenkit, aki oda jut, testvérek. A feszültség. Most így mondom. De hát hogy lehet oda bejutni, ugye itt a következő kérdésem, hogyha már vágyunk, hogy lehet oda bejutni az Isten nyugodalmába? Hát testvérek, nagyon érdekes ez a zsidókhoz írt levél, mert egyfelől, ugye aláhúzza, hogy majd a végén lehet oda bemenni, amikor majd megjön ugye és Jézus, és új eget és új földet terem. Majd akkor bemehetünk mi, akik benne hittünk. De ennek egy másik részét is hangsúlyozza, hogy abban a nyugodalomban itt és most kell bemenni. Nem, tehát ha itt és most nem megyünk be a nyugodalomba, akkor majd akkor nem fogunk bemenni, amikor eljön. Itt kell bemenni. Mégpedig hogyan lehet oda bemenni? Úgy, hogy megnyugszunk a cselekedeteinktől, vagyis befejezzük azt, hogy a cselekedeteinkkel akarjuk Isten jó indulatát, szeretetét, kegyelmét magunknak megszerezni. És megnyugszunk abba, hogy Jézus mindent megtett értünk. Félreteszünk mindent. Mi nem azért fogunk üdvözülni, mert sok jót tettünk, vagy kevés rosszat. Jó kislányok, vagy jó kisfiúk voltunk. Teljesen mindegy, hogy mit csináltunk, rosszat, jót, mindegy. Nem azért üdvözülünk, amit mi csinálunk, hanem azért, amit Jézus tett értünk. Ez az evangélium. Isten, ő érte az ő engedelmességért és kereszthaláláért, az ő vérért nekünk megbocsát és minket elfogad. Belépőjegyet ad nekünk az ő nyugodalmába. Abba a pillanatban, hogy hittünk Jézus Krisztusban, hittünk az evangéliumban, és letettünk arról, hogy mi szerezzük meg magunknak oda a belépőt, abba a pillanatban megkaptuk a belépőt. Nagyon fontos dolog, testvérek. Hinnünk kell az evangéliumba, és akkor itt és már most bemegyünk az Isten nyugodalmába, és amikor majd eljön Jézus, és elhozza a nagy új eget és új földet, a csodálatos üdvösséget, akkor is be fogunk menni. De már itt is benne vagyunk. Ez a feszültség, amit így szoktak nevezni, hogy már most és még nem. Már most benne vagyunk, de még nem vagyunk benne. Ez egy feszültség, egy dialektikus feszültség, amit a Bibliában nem lehet feloldani. De az biztos, hogy aki itt nem hisz Jézusban, mint megváltó urába, az akkor nem fog bemenni majd. Akkor kimarad az Isten nyugodalmából. Úgyhogy itt kell bemennünk. És arra figyelmeztet testvérek minket itt a zsidókhoz írt levél, hogy ha hittünk Jézusban, akkor bizony maradjunk meg ebben a hitünkben. És óvakodjunk, hogy fogyatkozásban lévőknek ne találtassunk. Nagyon érdekes ez a fogyatkozásban lévőnek találtat, azt jelenti, hogy fogyatékosnak lenni. Hüsztérion, így hangzik görögül. A hisztérika. Szó, innen jön. Valaki fogyatékos. Valami hiányzik neki. Amikor megy Jézushoz a gazdag ifjú, és mi fogyatkozásom van még? Ott is ugyanezt a szót használja. Van valami hiányom? Hát én tökéletes vagyok. Egy fogyatkozásod van, mondja Jézus, ugyanazt a szót használja, mint ő. Van egy fogyatkozásod, add el a vagyonodat, és akkor majd kincsed lesz a mennybe. Vagy kicsit profán körülmények között is elhangzik ez a szó, amikor a kánai mennyegzőn elfogy a bor. Ugye hiányzik a bor. Hiányzik a bor. Valami hiányzik. Mi hiányzik? A hitetek ne legyen hiányos. A hitetek ne le, óvakodjatok, mondja, féljetek, fóbeomáj, ez meg a fóbiák szavunk jön belőle, ugye. Ez a félelmet, rettegés tulajdonképpen attól, hogy nehogy a hitben fogyatkozásom legyen. Nehogy a hitben fogyatkozásom legyen. Óvakodjatok, féljetek, rettegjetek, hogy a hitetekbe fogyatkozom, mert ha az lesz, hogy meginog a Krisztusba vetett hitetek, mondja, akkor kimaradtok ti is, mint a zsidók is kimaradtak az ígéret földjéből, az Isten nyugodalmából, amit megígért nekik. Ott voltak a határon, de nem léphettek be, mert a hitük meg fogyatékosnak minősült. Nem hittek. Nem mehettek be hitetlenség miatt, így mondja. Nem mehettek be hitetlenség miatt, de hozzátesz végig valamit, nem mehettek be engedetlenség miatt sem, mert a hit meg az engedetlenség mindig hitetlenség és az engedetlenség mindig összekapcsolódik. Ahol hitetlenség van, ott engedetlenség is van. És fordítva is igaz, hogy ahol hit van, ott engedelmesség van. Úgyhogy arra figyelmeztet tulajdonképpen itt a legvégén a szakasznak, amikor azt mondja, hogy ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, akkor arra teszi a hangsúlyt a Szentlélek, hogy ragaszkodj ahhoz a Jézusba vetett hithez, és a belőle következő engedelmességhez. Maradj meg a hit és engedelmesség útján, a Krisztus követésének az útján, és ne térj le róla, mert különben nem fogsz bemenni az Isten nyugodalmába. Bár megvan az ígéreted, hogy bemész, de ha nem maradsz meg, akkor nem mész be. Mi reformátusok ugye nagyon jól tudjuk, hogy persze, mert Isten elrendelt valakit, az üdvösségre, akkor az biztos üdvözülni fog, de a zsidókhoz írt levél nem mondja ezt nekünk. Mondja, csak nem úgy. De most ezt hagyjuk. A zsidókhoz írt levél arra teszi a hangsúlyt, hogy nehogy véletlenül elbízzuk magunkat jó reformátusként majd, jó kávinistaként, látta ő előre ezt, már akkor is ott voltak a kávinisták a régi keresztény gyülekezetben, hogy mi hiszünk Jézusban, utána élünk, ahogy élünk. Hát most hittünk már. De éljük az életünket úgy, ahogy. Megvan az üdvösségünk, hát most már biztonságban vagyunk örökre, nem? És elengedték magukat. Na, álljatok meg, mondja. Mert úgy jártok, mint a zsidók, akik kimaradtak, és a csontjaik ott rohadtak el a pusztába. A ti csontotok is ott fog elrohadni majd valahol a pokolnak a valamelyik bugyrába, ha nem maradtok meg a hitben és az Úr Jézus iránti engedelmességbe. Ez nagyon, nagyon fontos dolog, testvérek. És félreértjük egyébként, mi is félreértjük a reformátusként, vagy kávinistaként is félreértjük Kávint is, hogyha azt hisszük, hogy aki a predestinációt tanította, ezzel arra tanított minket, hogy legyünk nyugodtak, mert ezt éljünk, ahogy tudunk, hogy hiszünk, nem hiszünk, mindegy, engedünk, vagy nem engedünk, az is mindegy, mert ma úgyis üdvösségünk van. Hát ezt Kávin, meg a kávinisták soha az életben nem mondták. Ez a kávinizmusnak egy totál félre magyarázása és elferdítése. Nem volt nagyobb és komolyabb tanítása Kálvinnak, mint a predestináció, most így mondom, a legmélyebb dolog, hogy Isten elrendelt minket az üdvösségre, megváltott minket fia által, és megszentel a Szentlélekkel, és oda bejuttat minket. De ugyanakkor nem volt nagyobb tanítója annak se, hogy a hívők engedelmeskedjenek, és a keresztény élet az, hogy a Krisztus igéinek való engedelmesség, azt senki nem hangsúlyozta jobban, mint Kálvin. Ő maga is szent életet élt. Igyekezett ő is. Tehát testvérek, értitek ezt, hogy megvan a nyugodalom ígérete. Igen, mi hittünk Jézusban, megkaptuk az ígéretet, hogy már a miénk, de nagy felkiáltója lett ez a Szentlélek. Maradjatok meg a hitbe és az engedelmességbe, és óvakodjatok attól, rettegjetek attól, hogy fogyatkozásban lévőknek találtattok. Törekedjetek arra, hogy hűek legyetek hozzá. Valójában itt még egy pillanatra visszatérnék oda, hogy hogyan is megyünk be itt és most mi a nyugodalomba. Elmondtam, hogy a Jézusba vetett hit által. De ahhoz, hogy mi Jézusba vetett hitre jussunk, testvérek, egyszer megállít minket az Isten, és elkezd minket nyugtalanítani. A nyugtalanságon keresztül vezet be minket. Most nem arra nyugtalanságra gondolok, amit amúgy is érzünk, mert amúgy is az Úr nélkül amúgy is nyugtalanok, idegesek, feszültek, mit tudom én, mik vagyunk, idegroncsok. De van, amikor ez még fokozódik, amikor az ige által az Isten elkezd minket nyugtalanítani. Ránk terheli a bűneinket. Szól hozzánk, megítél bennünket. És elkezdünk nyugtalankodni. Sokan nem értik, hogy hogyan jön ebbe az egész gondolatkörbe be a negyedik résznek ez a pár szava, hogy mert az Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek, velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait, és nincs oly teremtmény, amely nyilvánvaló ne volna előtte, sőt mindenek leplezetlenek, mesztelenek annak szemmel előtt, akiről mi beszélünk. Hogy jön ez ide? Így. Hogy az Isten igéje átvizsgál minket. Bemegy a szívünkbe, bemegy a csontjainkig, lemegy a motivációinkig, azoknak az összefüggéseig egymással, és megítél bennünket. És amikor Isten igéje megítél minket, akkor aztán elkezdünk nyugtalankodni. Akkor nyugtalankodunk. Megítéli a hazudozásainkat, a képmutatásainkat, a lopásaink különböző módszereit, a hitetlenségeinknek a különböző megnyilvánulásait, a rossz motivációinkat, a szeretetlenségünket, a türelmetlenségünket, a szavainkat, a tette, a mulasztásainkat, megítéli testvérek, ha tetszik nekünk, ha nem, bemegy a szívünkbe és nyugtalanít minket. Azért, hogy nyugtalanságunkba oda boruljunk Jézus elé a keresztelé, és elkezdjük kérni az ő irgalmasságát. Magunkat becsaphatjuk, be tudjuk magunkat jó csapni, hogy mi milyen jó gyerekek vagyunk, meg jó kislányok vagyunk. Másokat is megpróbálhatunk becsapni, meg megjátszhatjuk a Csekovicsot, hogy mi nem tudom, kik vagyunk, meg mik vagyunk. Az egyedül az Urat nem tudjuk becsapni. Mert az ő igéje él és hat, és bemegy. Olyan, mint egy nagy szem lenne, amelyik bemegy belénk, és vizsgál minket. Ez, ha az utolsó ítéletkor az ige átvizsgál minket, ott senki nem fog üdvözülni, az biztos. De most is átvizsgál az ige testvérek minket. És ő tudja, amit nem akarunk tudni, vagy amit nem akarunk látni, ő azt is látja. És azért nyugtalanít bennünket, hogy oda boruljunk Jézus elé, és elfogadjuk az ő kegyelmét, és elfogadjuk őt a megváltónak. És végre bemehessünk a nyugodalomba. De ha be is mentünk, meg kell maradnunk a hitben és az engedelmességben. És igyekeznünk kell, hogy nehogy fogyatkozásban lévőknek találtassunk, testvérek. Igyekeznünk kell, és azt mondja itt az írás, hogy éppen ezért intsük és figyelmeztessük egymást. Úgyhogy én most ennek teszek eleget, de ti nektek is eleget kell tenni egymás között, hívő testvéreknek, egy családba, családtagok, figyelmeztessétek egymást, intsétek egymást, hogy nehogy a hitetlenségnek vagy engedetlenségnek ugyanaz a példája essen rajtunk, mint ami a zsidókkal történt ott az ígéret földje határain. Nekünk egymásért is van felelősségünk, hogy intsük egymást. Maradjatok meg a hitben, testvérek. És maradjatok meg az engedelmességbe velem együtt. Keressük ezt a dolgot, és ne lazítsunk itten meg, ne vegyük félváról ezt a dolgot, hanem tartsunk ki. Nem az a kérdés, hogy megkereszteltek-e minket, meg konfirmáltunk-e, meg úrvacsoráztunk-e, meg hogy részt veszük a gyülekezet életébe, vagy hoztuk-e a gyerekeinket, vagy imádkozunk-e itt-ott, hanem az, hogy igazán hiszünk-e Jézusban, és ebben kitartunk, álhatatosan. És hogyha itt is, testvérek, hát elgondolkozunk, akkor kezdjük megérteni azt a csavarintást, ami itt következik a zsidókhoz írt levélbe, mert hogyha ezeken így eltöprengünk, akkor eljutunk oda, hogy akkor kicsoda üdvözülhet ezek után. Mert ha én most hiszek Jézusban, megváltómnak tartom, meg igyekszek hitben is megmaradni, meg tartani a hitvallásunkat, meg igyekszek engedelmeskedni neki, de hát nem tökéletesen, ha ő megvizsgál engem az igével, akkor ott állok, mint leplezetlenül, mesztelenül előtte. Nem csak, hogy testileg mesztelenül, lelkileg is mesztelenül. És bizony talál bennem mulasztást, meg hibát, hiányt. Egy hisztérika vagyok, ugye? Akkor ki üdvözülhet majd végül? És itt jön ez a nagy válasz, amivel már holnap fogunk foglalkozni. Hogy lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken. Itt jut el a főpapunkig, Jézusig. Mert ha ő nem lenne, ha ő nem esedezne érettünk főpapként, ha nem lenne ott az atya színe előtt, az atya trónján, ha nem mutathatná a vérét, nem mutatná a sebeit, nem emlékeztethetné Istent arról, hogy de meghaltam értük, akkor mi, nekünk annyi lenne meg egy bambi. Soha nem mennénk be az Isten nyugodalmába. Soha. De milyen csodálatos, hogy mehetünk ehhez a főpaphoz, hogy egyáltalán van nekünk ez a főpap. Hogy mehetünk hozzá, és így nem akarok már holnapra is kell valamit hagyni, de hogy mehetünk hozzá a kegyelem királyi trónjához, és oda borulhatunk, és kérhetünk magunknak irgalmat és kegyelmet, hogy segítsen meg minket, amikor nagyon nagy szükségünk van rá. Segítsen bennünket a mi Urunk, hogy bemenjünk a nyugodalomba, híve az Úr Jézusba, és aztán meg is maradjunk ebbe a hitben és engedelmességbe, és ebbe megújulhassunk. Erre intelek én is benneteket, de a Szentlélek is int benneteket. Átvizsgálja a szívünket az ige, megvizsgál minket, megítél bennünket. Egészen mélyen megítél bennünket, az életünk minden területét megítéli. De azért, hogy amikor elkezdünk nyugtalanítani, akkor boruljunk Krisztus elé. És úgy jöjjünk ide az Úrasztalához is majd vasárnap, mint kegyelmére szoruló bűnösök. Akik igaz, hogy lehet egyszer megtértünk, de ugyanúgy meg kell térnünk újra. És ugyanúgy ott kell állnunk és kapaszkodnunk abba a kegyelembe, amit ő ígért nekünk. Innen folytatjuk majd holnap. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy vagy nekünk, a benned hívő embereknek. Köszönjük néked, hogy nem úgy van, hogyha egyszer megtértünk, akkor utána már minden rendben van, és azt csináljuk, amit szeretnénk, vagy amit jónak látunk. És most már megengedhetünk magunknak akkor mindenféle szavakat, meg gondolatokat, meg érzéseket, cselekedeteket, mindenféle mulasztásokat, mert hát úgyis már a tiéd vagyunk. Könyörülj rajtunk, hogy nehogy így járjunk, mert akkor bizony kimaradunk a nagy megnyugvásból, akkor nem megyünk be soha a te nyugodalmadba. Pedig megvolt rá lehetőségünk. Kérünk, segíts bennünket, hogy egyáltalán a te ígédtől, lelkedtől nyugtalanítva tudjunk odaborulni, lehet meg először életünkbe a te szent színed elé, a te kereszted elé. Segíts bocsánatot kérni azokért, amikkel megbántottunk téged. Látod, hogy mennyi istentelenség van, ami szívünkbe, lelkünkbe, életünkbe, motivumainkban, a céljainkban. Semmiben nem tudunk megfelelni a te szent normáidnak, Urunk, kegyelemre szoruló elesett bűnösök vagyunk. Köszönjük néked, hogy mégis van hova jönnünk, van kihez fordulnunk, és van számunkra is bocsánat, mert te meg bemutattad azt a nagy áldozatot ott a kereszten. És azért a vérért, azért az életedért, amit föláldoztál, van számunkra megbocsátás. És köszönjük néked, hogy erre emlékezhetünk újra meg újra, most is, majd pünköstkor. Emlékezhetünk az ige által, emlékezhetünk a sákramentum által, hogy ebből élünk, ebből az áldozatból. Ezért van kegyelem a számunkra, akkor is, hogyha 20 éve hívők vagyunk, vagy 50. Köszönjük néked, hogy mindig ide kell visszatérnünk, mindig hozzád kell visszatérnünk, és meg kell nyugodnunk minden erőfeszítésünktől, minden önmagunkba vetett bizalomtól, minden cselekedeti reménységünktől, hogy azért vagy ezért te majd könyörülsz rajtunk, nem? Nem, Urunk, egyedül Krisztusért, egyedül érted. Köszönjük néked, Jézus, hogy vagy nekünk, hogy beléd kapaszkodhatunk, hogy a kegyelmedre bízhatjuk magunkat, és kérünk, segíts minket, hogyha üldöznek is minket, akkor is tudjunk hozzád ragaszkodni. Ne adjuk fel a reménységünket, a hitünket, a kereszténységünket, és segíts egymást buzdítanunk úgy, ahogy itt hallottuk is, hogy maradjatok meg a hitben és az engedelmességbe. Segíts, hogy ne csak higgyünk, hanem engedjünk is. Ne csak engedjünk, hanem higgyünk is. Hadd lássuk ennek a kettőnek a mély egybetartozását. Segíts bennünket, Urunk, hogy kitartsassunk, és amikor odaérünk, majd beléphessünk a te országodba, a te nyugodalmadba. Köszönjük néked ma esti tanítást, köszönjük az ígét, segíts ezeket forgatni a szívünkbe, mélyen megérteni, és segíts, hogy válaszolni tudjunk mindenre te néked. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat az éjszakára, a holnapi napunkra is. Kérünk, légy velünk, légy köztünk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem, hogy holnap este is 6 órakor istentiszteletet tartunk, ha itt vagytok, annak örülünk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Vasárnap és hétfőn reggel 9 órától lesz istentiszteletünk úrvacsorosztással egybekötve. A záróénekünk a megkezdett 205. ének, hátralevő versei. Reád bíztam magamat, te viseljed gondomat, igazgasd jó útra az én lábaimat. 10. verstől énekeljük végig ezt az énekünket.
Igazgasd jó útra az én lábaimat.
Áldás békesség.